Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban is különc pártok, különc vezérek, különös esetek kerülnek terítékre. Elsőül is természetesen Oroszország. Ki merhet Navalnyi örökébe lépni, hiszen az ellenzéki vezért éppen egy hete a múlt heti adásunk napján gyilkolták meg feltételezések szerint, de közeledik a putyini újraválasztás időpontja, március idusán tartanak elnökválasztást Oroszföldön, és minthogyha megpróbálna az orosz elnök kiszorítani a szorítóból a lehetséges ellenlábasait. Nos, mi történik Oroszországban? Ezt kérdem Németh Andrástól, a HVG Kelet-Európa szakértőjétől.
Örülök, hogy azt mondtad, hogy Navalnyit meggyilkolták, mert ugye nem lehet pontosan tudni, hogy itt most a börtönben tényleg kapott valamit, akár egy ütést, akár mérget, vagy nagyjából természetesnek tűnő halál okok miatt vesztette az életét, de akármi is volt az utolsó csepp a pohárban, mindenképpen Putyin politikája, a Putyin által föntartott rezsim ölte meg, tehát ezt mindenképpen szerintem fontos volt megjegyezni, és az a fő probléma, hogy Oroszországban azért sikerült annyira leüríteni a politikai palettát, hogy már nincsen valódi ellenfele Putyinnak. Navalnyi sem indulhatott az elnökválasztáson, mert különféle koholt vádakkal börtönre ítélték, és ugye az orosz törvények sem engedik azt, hogy valaki érvényes ítélettel induljon az elnökválasztáson. Azok, akik megkapták a zöld utat, a zöld fényt, azok egyikük sem valódi ellenjelölt. Tehát a kommunista pártnak indul egy politikusa, az igazságos Oroszországnak indul egy politikusa, mindketten teljesen esélytelenek, legfeljebb 4-5%-ot kaphatnak. Volt egy jelölt, Boris Nagyezhny, akit valószínűleg a Kreml hagyott jóvá, hogy valami szint vigyen a választásokban, amikor kiderült, hogy 8-10%-ot kap, és fő programpontja az, hogy be kellene fejezni az ukrajnai háborút, akkor nem engedték indulni arra hivatkozva, hogy nem érvényesek az aláírások, amit adott. Így akkor marad nekünk Putyin, aki a sok foglalkozása mellett szerintem akár már méregkeverőnek is nevezhető. Tehát az elmúlt években...
Hiszen Navalnyit is megpróbálták megmérgezni, miután már 2018-ban kizárták egy ilyen választási lehetőségből.
Pontosan, és nem csak őt, hanem a KGB-ből kiugrott, a szovjet, majd az orosz titkosszolgálatból kiugrott tiszteket, például Alekszandr Litvinenkót, vagy más embereket, szintén Novicsok hideg méreggel, és nagyon sok olyan hír van, hogy különféle újságírók, ellenzékiek is kaptak ezekből a mérgekből. Tehát Putyin ebből a szempontból sajnos különösnek tekinthető, hogy azért sok más politikus társától eltérően sorra vadásszala is öleti meg ellenfeleit.
Ugyanakkor Putyin jobb keze, aki a tandemje volt, amikor Putyin miniszterelnökként vissza kellett, hogy lépjen újra választásától, és Dmitri Medvegyev lett átmenetileg az elnök, és ő most a rossz rendőr szerepét tölti be, és nagyon cinikusan nyilatkozott Navalnyi özvegyéről, hogy látja rajta azt az őszinte mosolyt, hogy végre, amire régóta készült, hogy maga is politikai pályára lépjen, megteheti.
Igen, teljes mértékben szégyenletes, amit Dmitri Medvegyev tesz. Ő szerintem valahogy túl kompenzálni próbálja azt, hogy amikor ő volt az államfő, akkor a nyugat őt liberálisnak, vagy legalábbis Putyinnál liberálisnak tartotta, és most ő akar lenni a soros héja Oroszországban. Megdöbbentő nyilatkozatokat tesz, ő szinte hetente ijeszti meg Nyugat-Európát és Észak-Amerikát atomtámadásokkal, Lengyelországot, az ország lerohanásával, a baltiakat ugyanezzel. Tehát én úgy érzem, hogy kezdi elveszteni teljes mértékben a realitás érzékét, vagy pedig ezzel próbál visszajönni a politikai szintére, de szerintem önnek erre már nincs esélye, és amit ugye Navalnyi özvegyéről, Julian Navalnyájáról mond, ez eteren felháborító. Tehát aki teljes mértékben, teljesen egyértelműen nem akart politikai pályára lépni, az ő. Csak szerintem akkora benne a dac és a düh, hogy most ezt elhatározta, és van is esélye arra, hogy valamilyen szinten egy jelképé váljon. Arra sajnos nincs esélye, hogy Putyin rezsimjét valóban komolyan fenyegessem. Egyrészt nem nagyon tud hazamenni, mert szerintem az ő élete is veszélyben lenne.
Miközben most Müncheni biztonsági konferencián járt, aztán Brüsszelben Biden fogadta éppen tegnap a Kaliforniában, tehát igyekszik a saját tekintélyét megteremteni, illetve Navalnyi becsületét megmenteni.
Ezért is vádak érték, hogy azért volt Münchenben a konferencia, a biztonsági konferencia ideje, mert tudta azt, hogy mi fog történni a fél évvel, és jókor, jó helyen akar lenni. Tehát az orosz propaganda mindent igyekszik elkövetni annak érdekében, hogy már az első pillanatban egyfajta karaktergyilkosságot hajtson végre ellene. Én attól tartok, hogy a Putyin jelenleg Oroszországában nem csak nőnek, hanem férfinak sem lenne esélye valódi ellenzéket képviselni. Tehát ahhoz sokkal több dolognak kell történni Oroszországban, hogy ott a Putyin rezsim meg tudjon egy kicsit is rendülni.
És hozzá kell tenni, hogy Putyin megkérdőjelezhetetlen újraválasztása előtt ott lesz egy formális főpróba, hiszen legfőbb szövetségesét, Lukasenka belorusz elnököt minden jel szerint, a programok szerint a hétvégén fogják újraválasztani, és körülbelül annyi esélye van az ellenfeleknek, mint Putyin Oroszországában, ahogy pestiesen mondják, mint hintalónak az ügetőn.
Igen, vagy mint Zsanán a poroltónak, tehát általán kijelenthető, hogy az ő pártja fog nyerni a választások, már csak azért is, mert már nem nagyon indulhat.
Németh Andrásnak, a HVG kelet-európai szakértőjének köszönöm, hogy velünk volt. Hozzáteszem, Navalnyiról mindenütt rózsákkal, mécsesekkel, egyebekről emlékeznek meg Oroszországban is, retorziók ellenére, és a nagyvilágban, úgyhogy következzék Alla Pugacsovától a Millió rózsaszál című dal.
Домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. И на все деньги купил целое море цветов.
Folytassuk tehát Európában a korábbi brüsszeli, bonni, berlini, stb. Tudósító Nemes Gábor van a vonalban, hiszen Európa legerősebb országában, Németországban is eléggé turbulens változások vannak, és amit a legerősebb országnak neveznek, mintha az utóbbi időben Európa beteg embere is lenne. Milyen válságjelenségeket észlelte most Németországban?
Hát főleg a gazdasági válságot. Idén, ha igaz, 0,2%-os lesz a gazdasági növekedés, azért ez nagyon kevés.
Lehet, hogy másképp működik a statisztikai hivatal.
Igen, sőt, az az érdekes, hogy a szakértőknek az előjelzése 0,3 volt, és aztán tegnap előtt bemutatták, vagy tegnap bemutatták a kormány előrejelzését, az lejjebb sófolt egy kicsit a elvárásokat. Érdekes módon a kormány kevesebbet mond saját jövőndő teljesítményéről, mint a szakértő.
Miközben a kormány szénája is meglehetősen rosszul áll, vagy a kormánypártoké?
Igen, ez a koalíció, ez egyrészt nem túl sikeres, másrészt minden módon szétmarcangolja önmagát.
És hát jönnek a Európa parlamenti választások majd, de előtte még helyhatósági választások, és újabb meg újabb pártok jelennek meg a politikai palettán. Tehát itt volt már korábban ez a Wagenknecht lista című baloldali populista párt, amiről már beszéltünk egy korábbi műsorban, aztán alakult most egy Erdoğan zseppártjának nevezett török párt, már pedig 4 millióra becsülik a törökök kurdok lélekszámát Németországban, aztán alakult a régi kémelhárítás főnöke vezette, CDU-ból kivált politikus vezette jobboldalinak mondott párt, és hát ott vannak ezek a szabad választók nevű mozgalmak. Ki kitől vesz el kenyeret?
Ezek nagyon különböző projektek, és nagyon különböző jelentőségük is. Ugye ez a a DAVA, amely ez a Németországban élő törökök pártja akar lenni, még nem alakult meg. Ennek azért nagy jövőt nem jósolok. Körülbelül 3 millió török származás ember él, Németországban ennek fele török, állampolgár is, és eddig inkább az volt a probléma, hogy a törökországi választások idején Erdogan elnök és hát a pártja ezek között az emberek között is kampányolt. Erdogan nagy németországi kampánygyűléseket tartott, amit azért nem szeret egyik állam se, hogyha más ország vezető ott az ő területén túl aktívak. De ehhez volt egy perfekt eszköze a török elnöknek, ez az IDIB, a Török Iszlám Szövetség. Ezek lényegében a németországi imámokat tartja kézben, és azokon keresztül gyakorol befolyást. Ez tényleg egy komoly dolog, és most a DAVA azt mondja, hogy neki semmi köze hozzá, de hát látszódnak a személyi átfedések. Lényegében ugyanaz, csak politikai szintéren. De én azt hiszem, hogy etnikai pártnak Németországban még soha nem sikerült, és ez se fog sikerülni. A törökök túlságosan sokfélék itt. Most akkor a részben szintén Törökországból jött kurdokról nem is beszélek, hát azok nyilván nem fognak összeállni ezekkel. Úgyhogy én nem hinném, hogy itt bármi lesz.
Akkor beszéljünk az Értékszövetség nevű vadonatúj pártról, amit Hans-Georg Maassen alapított, aki korábban az alkotmányvédelmi kémelhárító szervezetnek a főnöke, és ő úgy tűnik, hogy a CDU-tól jobbra áll, hogy nyithat-e az AfD, az Alternative für Deutschland felé, vagy éppen a CDU-tól veszel szavazatokat, ez nagy kérdés lehet.
Ez a Werteunion, ez most kivált a CDU-ból. Ez eddig egy ilyen párton belüli platform volt, egy nagyon konzervatív, szélsőségesen jobboldali áramlat, de a néppárton belül. De most a kiválásnál ugyanaz történik lényegében, mint Wagenknecht párt esetén, hogy egy személy, egy vezető adja a párt karakterét.
Ez a baloldali populista új mozgalom párt.
Igen, és ugyanez áll most erre a Werteunionra pártra is, mert ez a Hans-Georg Maassen, aki egyébként csak most januárban lépett ki a CDU-ból, mielőtt még kirúgták volna, mert volt ellene eljárás folyamatban, mert hát ez egy nagyon elhajolt szélső jobbra. Olyannyira, hogy ma már az alkotmányvédelmi hivatal figyeli a tevékenységét, az az alkotmányvédelmi hivatal, amelynek 12-től 18-ig ő volt az elnöke. És egyébként azért is kellett nagy botrányok között lemondania, mert hát jobb szemére politikailag teljesen vak volt. Tehát egyszerűen nem volt hajlandó szélsőjobboldali terrorcselekményeket, agresszív idegen ellenséget észrevenni, pláne üldözni. Egyszerűen letagadott konkrét és letagadhatatlan szélsőjobboldali akciókat, a baloldalt hajkurázta.
Jó, de akkor megmarad az a kérdésem, hogy ki elől szívja el a levegőt, mert hogyha ez az új Maassen-féle szélsőjobb felé hajló párt vehet el a CDU-tól is, vehet el az AfD-től is szavazókat, és ugyanezt szokták mondani erről a baloldali populista NDK-ból fogant pártra is.
Annak már nagyobb esélye van, hogy ez a Sarah Wagenknecht párt, amely a bal pártból, a linkjéből kiszakadt, hogy ez elvesz szavazatokat az anyapártól. Olyannyira, hogy az idei három keletnémet választáson, ugye Brandenburgban, Türingenben, Szászországban simán bekerülhet még idén a tartományi parlamentekbe, és a Bundestag választásokon pedig kiszoríthatja. Vagyis hát az 5%-os küszöb alászoríthatja
a baloldalt,
az anyapártját. Igen. De hát a baloldal haladó hagyománya, hogy folyamatosan marcangolja szét magát. Nem véletlen, hogy most éppen kivált belőle ez a Wagenknecht frakció.
Ha jól értem, akkor nem vagy igazán optimista, ami Németország jövőjét illeti.
Valóban Németország most egy eléggé nehéz helyzetben van, gazdaságilag is, politikailag is, de hát mindig tudjuk, hogy a válság, a krízis az eredetileg azt jelenti, tette, hogy itt egy változás lehetőségét. Lehet, hogy itt is az lesz.
Bízunk a jó sorsban. Nemes Gábornak megköszönöm a tudósítást, és ha már úgyis szót ejtettünk egy török hátterű pártról, akkor következik most egy török nóta.
Akşaman ayak altı düş tavan açmışlar birer birer bana gülümsediler ya 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 kulda kayan kokulu dar sokaklar fıkırdar durur tenim yanıyor her yerim tutay 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 tutay
Folytassuk Franciaországban, hiszen közelegnek az európarlamenti választások, és minden jel szerint az európai határok külső védelmével foglalkozó Frontex nevű szervezet egykori frontemberét Marine Le Pen a saját táborába csábította, és a listán menten a harmadik helyjel kínálta meg. Kárpáti Jánost kérdezem, aki korábban hosszú évekig brüsszeli tudósító volt, hogy ki ez az olasz nevű, elzászi, mégis francia listán induló Fabrice Leggeri?
Úgy tűnik, hogy őrá érvényes az a mondás, hogy szemű, ami összetartozik, a Frontex élén folytatott tevékenysége már megelőlegezte azt, hogy egy meglehetősen erőteljesen idegenellenes pártnak lesz az egyik politikusa. 2015 és 2022 között állt a Frontex élén. Ez az Unió határvédelmi ügynöksége elvben az a feladata, hogy segítse a tagországok határvédelmi tevékenységét, ami körül ugye az Unióban az elmúlt években sok vita dúlt, és az korábbi időszakhoz képest, amikor inkább még a beengedőbb, megengedőbb szemlélet uralkodott, lassan az utóbbi időszakban teret nyert az elhárítás, az idegenek távoltartásának a szempontja, de azért bizonyos emberi jogi követelmények, szabályok, nemzetközi jogi szabályok vannak.
Na jó, de úgy tűnik, hogy ez a Leggeri sem teljesen önként és dalolva mondott le a Frontex éléről.
Igen, számos gond volt az ő tevékenységével, ami igazából csak egy formálisabb dolog, de jól mutatja a szemléletét, hogy kellett volna felvennie 40 úgynevezett alapjogi szaktanácsadót, akik ezeket a határőr segítő embereket eligazították volna, hogy melyek azok az alapvető emberi jogok, amelyeket tiszteletben kell tartani még az illegális migránsok esetében is. Ezeket az embereket nem vette fel, és Ylva Johansson belügyi EU-biztos meglehetősen morc volt emiatt, de ennél sokkal nagyobb volt az a botrány, amit több lap a Le Monde, a Spiegel és egy Lighthouse nevű oknyomozó portál nyomozott ki, ami arról szólt, hogy a görög partok mentén is tevékenykedett ez a Frontex, és azokat az illegálisan hajókon érkezőket, mondjuk inkább így lélekvesztőkön érkezőket, akiket elfogtak, átadták a görög parti őrségnek, a görög parti őrség pedig visszavitte őket a nyílt tengerre, aztán ott hagyta őket. Arról nagyon sok vita van, hogy mennyire jogos a migránsok, az illegális bevándorlók, a menedékkérők visszatoloncolása szárazföldön. A tengeren azért ez egy kicsit más, ezt nemzetközi szabályok szigorúan tiltják, hogy bajba jutottakat, akik tényleg az életük van veszélyben, egyszerűen ott hagyják, sorsukra hagyják a nyílt tengeren, nem jöhettek be Görögországba felkiáltással. Na most a Leggeri vezette Frontex szemet hunyt és eltussolta ezeket a dolgokat, még nem kipattant az egész. És akkor az OLAF...
Ez az Európai Unió bűnüldöző hatósága.
Igen, házkutatásokat tartott, lefoglalt bűnjeleket, és hát kiderült, hogy itt Leggeri vezetésével kőkeményen minden alapvető emberi jogot áthágó gyakorlat uralkodott a bevándorlókkal, menedékkérőkkel szemben.
Ehhez képest a zsák megtalálta a foltját, Le Pen listáján a harmadik helyezés az halálbiztos helyet ígér a következő Európai Parlamentben, így aztán fogjuk még hallani a nevét.
Így van, valószínűleg a harmadik helyen biztos, hogy be fog kerülni, és ez a párt egyébként, a Le Pen-féle párt meglehetősen nagy táborral bír, néhány rokonszenvező párt azért tömörül körülötte, nem csak ők nevezik magukat.
És a népszerűségi listákon vezetnek Macron pártja előtt.
Igen, gyakorlatilag Franciaország és Németország meglehetősen veszélyeztetett helyzetben van ilyen szempontból.
Kárpáti Jánosnak megköszönöm a tudósítását, következzék most a híres francia szám, Je veux.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Végül kalandozzunk el Dél-Kelet-Ázsiába, ahol Krajcár Gyula, a Jelen című lap főszerkesztő helyettese hosszú ideig tudósítóként dolgozott. A helyszín Indonézia, több ezer sziget, több mint 300 nyelv, és netán egy új dél- és dél-kelet-ázsiai dinasztia van születőben a választások után.
Viszonylag könnyen keletkeznek a dinasztiák egyébként ebben a térségben. Általában aki hatalomra jut, az ambicionálja is, hogy dinasztiát alapítson. Itt azért egy kicsit bonyolultabb a szituáció, mert keverednek a dinasztiák. Ugye az új elnök, vagy várhatóan új elnök, Prabowo Subianto, az előző elnök fiával együtt indult a választáson, tehát a fia volt az alelnök jelölt, de hát neki is van fia, és ráadásul ő is egy olyan családból származik, amelyik ugye sokra tartja magát a politikai eliten belül. A korábbi diktátornak, Suhartónak volt a veje, a második lányát vette el feleségül annak idején, tőle ugyan 15 évvel ezelőtt, vagy 15 év házasság után elvált.
De azt se szabad elfelejteni,
évekre.
Igen, hogy azért kellett most az új elnökválasztásokat kiírni, hiszen az eddigi sikeres és népszerű elnök két mandátumot kitöltött, betöltött, és ez az elnök kétszer előzőleg éppen ezt a tábornokot verte meg a választásokon, és mégis kinevezte őt hadügy vagy védelmi miniszteré. Egy másik pártból származik, és ugyanakkor a fiát pedig megtette úgy alelnök jelölté, hogy 36 éves, és indonéz alkotmány értelmében 40 év alatt itt nem lehet elnöknek, vagy alelnöknek választani.
Igen, hát rendkívüli a pályafutása ennek az embernek, tehát ő ugye katona volt, a Suharto rezsim idején a különleges erőknek volt a parancsnoka, mindenféle vádak vannak azóta is ellene, emberi jogsértések, stb. Volt egy rövid ideig számüzetésben, Jordániában, aztán hazajött, üzletember volt, és most úgy néz ki, hogy ő lesz az elnök, és valóban a megelőző elnök fiával együtt indult, tehát a család az első Dél-Kelet-Ázsiában, ez biztos.
Ez olyannyira igaz, hogy a mostanában még hivatalban lévő elnök nem a saját pártja jelöltjét támogatta, hanem egy másik párt jelölt mellé odaállította a fiát, akivel hosszú távú tervei lehetnek. De miért volt sikeres a most lelépő elnök az elmúlt 8 évben?
Ő tényleg a semmiből jött. Ugye az indonéz politikai életet egyrészt a hadsereg, másrészt ez a jávai politikai elit dominálja emberemlékezet óta. És ez a Jokowi, ez a beceneve, aki az elnök volt eddig, ő egy ilyen teljesen ismeretlenül egy szintén jáváról, de egy ilyen kis polgári családból származott, és egy rendkívül jó képességű, nagyon szimpatikus, jó megjelenésű ember, aki ilyen népi populista programmal lépett fel, ami akkor, amikor egy olyan időszak volt, hogy a politikai elit jó része korrumpálódott tulajdonképpen az események során, elvesztette egy kicsit a tekintélyét, akkor be tudott lépni egy ilyen figura. Egyébként nagyon népszerű volt, sikeres elnöknek tekinthető mindkét ciklusába, de látszik, hogy ugye ő is valójában már a végére ő is a dinasztia alapításban gondolkodik. Tehát ő nem egy ilyen családból jött, de ő maga csinált egy ilyen
családot, és hát majd meg fogjuk látni, hogy milyen eredménnyel a jövőben.
Krajcár Gyulának, a jelen főszerkesztő helyettesének köszönöm, hogy velünk volt. Ezzel a világháló végére értünk, Horváth Ádám társszerkesztő és hangtechnikus nevében is. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak. Legyen szerencsénk!
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.